Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet hévedül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézusnak. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszűve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vedettek. Ezt tették a katonák. Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állt anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsókra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehette lelkét. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor világvasárnap délutánján az ifjúsági csoport előadta a passió játékot, hát aznap este meg másnap nagyon sokan kerestek azzal, hogy kifejezzék elismerésüket. Milyen nagyon ügyes ez a 30 fiatal, ilyen nagy átéléssel, ilyen színvonalasan előadták ezt a színdarabot, ezt a passiót. Szülők, gyülekezeti tagok, utcán is többen, akkor találkoztunk, megállítottak. Persze nagyon jól esett, nyilván, de arra gondoltam, hogy bár elég sokan itt voltak, milyen kár, hogy nem látták többen. Szülők között is volt, aki mondta, hogy hát Marika, miért nem szerveztétek meg, hogy többször elő kellett volna adni több helyen. Hát nem így gondoltunk rá, még ma délután elmegyünk Pécerre előadni. Arra nem gondoltuk, hogy esetleg reklámozzuk magunkat, hogy máshová is el szeretnénk menni. Miért nem látták többen? Érdemes lett volna, megható volt, szívet megérintő volt. Tudjátok, arra gondoltam, hogy igazából miért nem játsszák el többen? Hiszen megnézni egy színdarabot, az is egy nagy élmény, nyilván, és Jézus Krisztus szenvedésének és halálának a történetét eljátszó színdarab nyilván megérinti az ember szívét. De sokkal inkább megérint az egész történet, hogyha mi magunk is benne vagyunk, ha mi magunk is alakítjuk. Miért nem játsszák el sokkal többen a passió történetét? Hát elkezdtünk már beszélgetni az elmúlt napokban arról, hogy talán meg lehetne valósítani, hogy a gyülekezet felnőtt tagjai is összefogjanak, és betanulják és előadják a passiót. Mert sokkal nagyobb élmény, és sokkal inkább megérinti az embernek a szívét, lelkét, hogyha saját maga is benne van, mintha csak kívülállóként látja az előadást. Mostanában nagy divatja van a bibliodrámának is, A pszichodrámai csoportok mintájára jött létre ez a mozgalom, vannak bibliodráma csoportok, és ez is erről szól, hogy legyél benne, van egy bizonyos bibliai történet, nem csak a Passióra lehet gondolni, hanem Jézus születésétől kezdve, vagy akár egy ószövetségi történet is, tehát van egy bibliai történet, legyél benne, vállalj szerepet, éld át. A bibliodrámánál nincs előre megírt forgatókönyv, hanem csak a magát a bibliai történetet ismerik a résztvevők, és utána rá van bízva arra, aki benne van ebben a játékban, hogy te ebben a helyzetben most mit mondanál, egyáltalán mit érzel, Jézus szavai, hogy érintenek téged, mit váltanak ki belőled, mi az, ami most jön belőled ezek után, vagy vége van a bibliodráma foglalkozásnak, és most hazamész, fog valami változni benned ezáltal a játék által, éld át, érezd át, mit vár ki belőled, melyik szereplővel tudsz azonosulni, miben változik a gondolkodásod, a hozzáállásod. Ez is nagyon izgalmas, részt vettem már egyszer-kétszer ilyen bibliodrámában. És igaz, a Passió játéknál viszont van előre megírt forgatókönyv, de még így is, hogy előre meg van írva a forgatókönyv, így is segít az átélésben. Amikor ott vagyok, a hozsannázó tömegben, vagy egyáltalán bármelyik jelenetnél, milyen ember vagyok én magam? Milyen tanítvány vagyok én magam? Milyen vagyok a való életben? Ugye a Passió eljátszása közben az ember úgy tud azonosulni, vagy éppen elhatárolódni bizonyos szerepektől. Milyen vagyok a való életben? Hozsannázok, amikor jól megy sorom? De feszítsd meg egy kiáltok, amikor észreveszem, hogy Jézus változást akar az életemben? Az ifjúseknek ez volt az egyik legmegrázkodtatóbb dolog, legalábbis néhányan, akik megkerestek, ez volt, hogy hát Marika néni, ugyanazok hozsannáznak, mint akik a feszítsd meg egy kiáltják. Igen, és ez rólunk szól, hát mi vagyunk ilyenek? Amikor jól megy, akkor dicsérjük az Urat, amikor pedig valami nem úgy folytatódik, ahogy mi elképzeltük, akkor meg azt mondjuk, hogy nem kell ez a Jézus, szálljon ki az életünkből. Állítsuk őt félre. Amikor észreveszem, hogy Jézus valami változást akar az életemben, akkor esetleg azt mondom, hogy el vele, feszítsd meg, nem kell ő. El vele, ha áldozatot követel? El vele, hogyha azt mondja, hogy mondjak le arról a kis hatalmamról, és adjam át az ő kezébe az irányítást? Vagy esetleg olyan vagyok, mint Pilátus, hogy mosom kezeimet, semmiért nem akarok felelősséget vállalni? Szidom a kormány, meg szidom az ellenzéket, meg szidok az égvilágon mindenkit, de én biztos nem vagyok hibás abba, ami kialakult ebben a társadalomban. Én mosom kezeimet. Mindenki más hibás. A szomszéd, a szüleim, a gyerekeim, az iskolában a pedagógus, mindenki hibás, csak én nem, én mosom kezeimet. A felelősség nem az enyém. Olyan vagyok, mint Pilátus? Vagy olyan vagyok, mint valamelyik apostol, hogy szeretném Jézust követni, tudom, hogy ez az igazság útja, de eléggé gyáva vagyok ahhoz, hogy adott helyzetben inkább megszutamodjak. Inkább hallgassak és ne valljam meg őt. Inkább hallgassak és ne mondjam el a többieknek, hogy emberek másképp kéne. Jézus útja valami más út. Inkább megtagadom. Pedig ott van, hogy szeretnék hozzátartozni, szeretném őt követni, szeretném őt megvallani. De kellőképpen gyáva vagyok. Na szóval, amikor az ember benne van a Passió eljátszásába, akkor úgy meg tudja magát is vizsgálni. Milyen vagyok én? Ugyanolyan vagyok, mint azok akkor ott, a főpapok, a Pilátus, a tanítványok. Ugyanazok a dolgok zajlanak az életemben is, vagy el tudok határolódni, hogy én más vagyok, én mást mondtam volna. Én talán János apostollal tudok azonosulni, aki nem volt gyáva és nem futott el, és egészen a keresztig kitartott. Vagy Jézus anyjával, aki szintén végig ott volt. kitől határolódom el, kivel tudok azonosulni. De ugye ez csak játék. Egy színdarab, egy passiójáték. Mondhatjuk azt, hogy kár, hogy nem látják többen, kár, hogy nem játszák el többen. De kedves testvérek, ez egy igaz történet. Az Úr Jézus Krisztus élete, szenvedése, halála és feltámadása. Ez egy igaz történet, sőt a legigazabb, legszentebb, legfontosabb történet. És akkor azt mondom, hogy kár, hogy nem jönnek többen részesülni abban, amit Jézus tett. Kár, hogy nem jönnek többen megismerni Jézust és befogadni őt. Kár, hogy nem jönnek többen részesülni a megváltásban. Mert hogy ez nem egy kitalált színdarab, ez egy igaz történet, a mi életünk története. Nagyon sok színdarabot el lehet játszani, ami szintén igaz történetet mesél el. Az iskolában nagyon színvonalas műsorok szoktak lenni, március 15-e meg egyéb ünnepségek alkalmából, és a gyerekek olyan nagy átéléssel szokták előadni. Mit csináltak Petőfiék? Nekem mindig folynak a könnyeim, annyira jók és színvonalasak a műsorok, és annyira megérintik az ember lelkét. Igaz történet, de valahogy azért mégis úgy kívül van az életünkön. Akkor ott ez történt. Lehet belőle tanulni, hazaszeretetet, hozzáállást, sok mindent. De nem a mi történetünk mégsem. Viszont az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála az a mi saját történetünk. Hiába, hogy 2000 évvel ezelőtt történt. A mi saját történetünk, mert hogy miattunk történt. Mert hogy értünk történt. Csak amikor azt mondom, hogy miattad történt, amikor azt mondom, hogy érted történt, akkor szokott jönni a cinikus viszontválasz. Ki kérte? Ki kérte erre? Én nem kértem, hogy ezt tegye. Kedves testvérem, akár kérted Jézust, hogy ezt tegye, akár nem, a lényeg az, hogy megtörtént. Megtörtént az Úr Jézus, mielőtt kileheli a lelkét, azt mondja, elvégeztetett. Olyan igeidőben van, amit befejezett múltnak mondunk. Ami megtörtént, ami megváltoztathatatlan, cinikusan állsz hozzá, vagy alázattal, elfogadással, vagy elutasítással, így vagy úgy, de ez már megtörtént. Elvégeztetett. És nem az, hogy mindennek vége, hogy tegnap este is szó volt erről, hogy a Hanna Barbara rajzfilmet, ami egyébként egy nagyon szép és megnézésre érdemes rajzfilm, kétszer szinkronizálták, és az első nagyon jól sikerült, de a második nagyon pocsékul. Nagyon sok helyen rosszul fordították, ugyan angolul van a rajzfilm, és az elvégeztetett helyett azt mondja, hogy mindennek vége. Hát egészen mást jelent ez magyarul. Mindennek vége. Nem. El van végezve, beteljesedett. Amit Isten akart, amit Isten elrendelt, az megtörtént. Készen van az üdvösség. Készen van a megváltás. Megtörtént. Mert Isten így akarta. Mert előre meg volt írva. János apostol újra és újra idézi a proféciákat, a felolvasott részben is többször utal arra, hogy így volt megírva. Még az előtte levő részekben, meg az utána levő részekben is többször előfordul, hogy ahogy előre meg volt írva, ahogy a proféták több száz évvel Jézus eljövetele előtt, előre megírták, beteljesedett, mert Isten így akarta, így rendelte. És a kérdés innentől kezdve, hogy akarsz-e részesülni belőle. Mert Isten akarta, hogy te meg legyél mentve. Isten rendelte a megváltást. Isten elkészítette. Isten akarja, hogy te ott legyél az ő országába. A kérdés innentől kezdve, hogy te akarod-e, te akarsz-e részesülni belőle.
hogy saját magadat zárod ki az Isten országából, mert hogy Isten nem zárt ki senkit. Az utolsó ítéletről volt szó egy alkalommal, akkor nagyon régen volt, és az a lelkész, aki beszélt az utolsó ítéletről, akkor azt mondta, hogy ő úgy érti a Bibliából, hogy Isten nem ítél el senkit, Isten mindenkit meg akar menteni, hanem te saját magadat ítéled el. Ugye van is egy ilyen ige, hogy a szavaid alapján ítélnek el, a szavaid alapján mentenek fel. És azt mondta ez a lelkész, hogy ő úgy képzeli el ott az utolsó ítéletnél, hogy majd be lesz játszva, hogy te mit mondtál, hogy te hogy ítélkeztél mások fölött, és oda lesz állítva, hogy miközben te ítéltél, közben te magad mit csináltál. Hogy ugyanazt csináltad, amit másokban elítéltél. És azt mondja a lelkész, hogy ő úgy gondolja, hogy ennyi elég lesz. Nem kell, hogy Isten külön ledorongoljon, nem lesz szükség arra, hogy ő a fejedre olvasson bármit. Te saját magadnak olvasod a fejedre, a saját bűneidet, az életet. Folyamán akkor, amikor ugyanazokat a bűnöket másban olyan jól elítéled és olyan jól megkritizálod. Isten nem ítél el, saját magadat ítéled el. És Isten nem zár ki. Ő senkit nem zár ki az ő országából. Saját magadat zárod ki, mint ahogy Júdás is. Saját magát zárta ki, amikor nem kért a kegyelemből. És inkább a sátán útját választotta. A hittanos gyerekek úgy szokták kérdezni, hogy jaj, Marika néni, szegény Júdás, hát nem lett volna valami más megoldás, de lett volna más megoldás. Oda mehetett volna Jézus keresztjéhez. Kegyelmet kérhetett volna, bocsánatot kérhetett volna. És én hiszem és tudom, hogy ő is megkapta volna azt a kegyelmet, amit Péter apostol megkapott a megtagadásért. De ő nem kért a kegyelemből. Büszkeségből, vagy nem tudom, de nem kért a kegyelemből. Isten nem zárt ki senkit az ő országából. Saját magadat zárod ki, amikor cinikusan azt kérdezed, hogy hát ki kérte Jézust arra, hogy ezt tegye? Én nem kértem. Értem, miért tette? Saját magadat zárod ki, amikor nem kérsz a kegyelemből, a bűnbocsánatból. Saját magadat zárod ki a hívő közösségéből, amikor tudatosan kívülálló vagy. Egy középkorú hölgy mesélt el a múltkor. Elmondta magáról, hogy ő mindig kívülálló volt. Azt mondta, úgy mentem a templomba, mint ahogy színházba jár az ember, hogy most megnézem az előadást, aztán értékelem. Sőt, olyan gonosz voltam, hogy osztályzatot adtam a prédikációra, hogy hát ez most ötös, ez most csak hármas, ez csak kettes, esetleg elégtelen. Értettem ahhoz, hogy kritizáljon meg a dolgokat, mint kívülálló. Persze magamat hívőnek, kereszténynek vallottam, de azért mégis mint kívülálló, mint néző, mint közönség szemléltem a dolgokat, és általában osztottam az észt. Egyházi iskolába jártak a gyerekeim, és ott is jól meg tudtam kritizálni, hogy hú, egyházi iskola és ilyen pedagógus, no hát ez bizony nem ötös. És aztán mindig jöttem azzal a lelkészemnek, hogy az egyháznak ezt és ezt kéne csinálnia. És a legutolsó az volt, amikor a migráns menekült bevándorló kérdésben, hát hogy az egyház miért nem csinálja ezt, az egyház miért nem csinálja, az egyháznak ezt meg kellene tudni oldania. És a lelkészem csak nézett rám szomorúan, és azt kérdezte, hogy Irénke, ki az egyház? És akkor ott abban a pillanatban történt valami. Előtte nem nagyon tapasztaltam, mondja ő, hogy a Szentlélek hogy működik, de akkor belém hasított a napkirálynak ez a mondata, hogy az állam én vagyok, és akkor úgy belém hasított, hogy ki az egyház. Az egyház én vagyok. Ha én magamat kereszténynek, hívőnek vallom, akkor az egyház én vagyok. Amikor ítélkezem, hogy az egyháznak ezt és ezt kéne csinálni, és miért nem csinál, akkor magamat ítélem el. Én miért nem csinálom, miért nem megyek? Miért csak osztom az észt, ahelyett, hogy odaállnék a bástyára és végezném, ami rám bizatott? Irénke azt mondja, hogy akkor teljesen összetört. Napokon keresztül maga alatt volt. kívülálló vagyok? Nem vagyok az egyház tagja? Mindig is kívülálló voltam, és csak külsősként néztem és szemléltem a dolgokat? Akkor nagyon megijedtem, mondja ő. Hát akkor én nem tartozok Istenhez? Akkor én a pokolba kerülök? Mi lesz velem? Azt mondja, hogy szerencséjére éppen egy hitmélyítő csendes hetet hirdettek, és valahogy nagyon érezte, hogy oda el kell mennie. Mert valahogy az az érzés azért ott volt, hogy én belül szeretnék lenni. Nem kívülálló szeretnék lenni, hanem belül szeretnék lenni, és igazán Jézushoz szeretnék tartozni. És azt mondja, hogy azon hitmélyítő csendes héten már eszébe se jutott, hogy a prédikációkat osztályozza. Voltak prédikációk, ilyenek, olyanok, amolyanok, bizonyságtételek, beszélgetések, de már nem osztályozta, hogy szépen beszélek. Az a prédikátor jól tudja elfűzni a mondatokat egymásba. Eléggé szónokiasá, vagy csak gagyog, és ügyetlenkedik, nem számított már. Jézust akartam. Nem akartam tovább kívülálló lenni. Ő hozzá akarok tartozni, bele akarok kapaszkodni. És azt mondja, azon a pár napon valami nagy-nagy változás történt a gondolkodásában, a szívében, az életében. És amikor hazajött, akkor azt mondta, nem tudom, fogalmam sincs, hogy kívül voltam előtte. Imádkoztam, Bibliát olvastam, jártam templomba, jártam bibliaórákra is. Én most nem tudom megítélni, hogy előtte, amikor szintén hívőnek vallottam magam, akkor az voltam-e vagy nem. De annyit tudok, hogy most Jézushoz tartozom. Nem az én érdemem, hanem mert az Úr Jézus legyolt értem. Hanem mert ő akkor szólt a szívemhez, hogy vigyázz, az egyház te kellene, hogy legyél. Vigyázz, neked kellene döntést hoznod, és a jót választanod a rossz helyet. Kedves testvérek, Jézus halálának a történetét olvastuk fel az előbb a Bibliából. Egy régi történet, de mégis egy nagyon mai történet. A mi történetünk. Jézus értünk szenvedett. Értem és érted. Jézus értem halt meg és érted. Ő nem zár ki. Nincs olyan századik bárány, aki után nem menne. Mindegyik századik bárány után elmegy. Mindegyik elveszett után elmegy. Mindenkit meg akar menteni. Senkit nem zár ki. Te se zár ki saját magadat. Ne gondolkodjál, és ne viselkedjél, és ne beszéljél kívülállóként. Hogy mert az egyháznak ezt és ezt kéne csinálni. Mert a keresztényeknek, és a lelkészek, és a presbiterek, és a gyülekezet. Ki a felelős azért, hogy? Ne gondolkozzál, ne beszéljél, ne viselkedjél kívülállóként. Ne zárd ki magadat az Isten országából, hanem kapaszkodj bele az Úr Jézus Krisztus kezébe, mentő kegyelmébe. Fogadd el, éld át, érezd át, tedd magadévá, légy az övé. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ne engedd, hogy a te szenvedésed és halálod története csak egy kicsit megérintsen bennünket, és aztán utána elfelejtsük, és éljük az életünket, mintha te nem is lennél. Végezd el a szívünkben, a lelkünkben, a gondolkodásunkban, hogy a tiéd akarjunk lenni teljesen, egészen. Végezd el a szívünkben, a lelkünkben, hogy te legyél számunkra a legfontosabb. A te bocsánatodat, a kegyelmed, a te országod, te magad. Uram, hitet csak te tudsz adni, mint ennek az Irénkének is te adtad meg azon az életének azon a bizonyos pontján, hogy igen, most kell dönteni, és most kell határozni. Uram, érintsd a te szent lelkeddel a mi szívünket is, hogy amikor választanunk kell, akkor téged válasszunk. És veled együtt az örök életet. Amen.